Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 167. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 272. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mindegyik versszakával ezt az éneket.
Oh.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Mózes második könyvéből, a második részből, az első 10 verset. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik lányának utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján lévő sás közé. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban. Szolgálói meg ott jártak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket. Hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának. Ne menjek el, és ne hívjak egy szoptatós asszonyt a héberek közül, aki majd megszoptatja a gyermeket? A fáraó leánya így felelt. Eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó lánya, és szoptasd. Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Amen. Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Öröm van a szívünkben, hiszen a húsvét utáni első vasárnapon itt állhatunk a te színed előtt, Urunk. Köszönjük, hogy eleven, friss a mi életünknek érzése, gondolkodása, hogy te szeretted ezt a világot. Szeretetedet megbizonyítottad, mikor a fiút keresztre adtad, és irántunk való szeretetedet, a bűnbocsánatot pedig bebizonyítottad, amikor feltámasztottad őt a halálból. Köszönjük neked, hogy élő Urunk van. Köszönjük neked, Urunk, a húsvéti időszakot. Köszönjük ezeket a vasárnapokat. Köszönjük, Urunk, hogy te készítesz bennünket a veled való találkozásra. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy sokáig a feltámadást, az élő Krisztust, ami megváltónkat, Urunkat, mesebeszédnek gondoltuk. Hiszen nem jöhet vissza senki a halálból, gondolkodtunk és véltük. Pedig te a legnagyobbat vitted véghez, üres volt a sír, és te megjelentél. Az asszonyok, a tanítványok, és majd 500 atyafi életében. És köszönjük neked a legnagyobb csodát, Urunk, hogy te megjelentél a mi életünkben is. Nem az első húsvét napján, időben ez lehetetlen lett volna, hanem akkor, amikor ott álltunk életünknek partján, kérdeztük a hogyan továbbot, letettük a mi bűneinket, és ez személyesen megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy éppen ezért számunkra sokkal több a te jelenléted, mint egy elbeszélés, mint egy igaz történet, számunkra te a valóságod. Így köszönjük meg, Urunk, azt is, amikor megérthettük és megérthetjük, mi a te szándékod, mi a te akaratod velünk. Így köszönjük meg, Urunk, amikor hivatásunk, hitvallásunk felől, elhivatásunk felől érdeklődsz a mi életünkben. És köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a hivatásban, elhívásban ott lehetnek a családok, ott lehetnek a mi szeretteink, ott lehetnek gyermekeink, unokáink, a ránk bízottak. És köszönjük neked, hogy ebben a hivatásban, nem csak nagyszerű hivatásban, hanem tőled való elhívásban ott lehetnek az édesanyák is, akiket a te atyai gondviselésed arra bátorított és indított, hogy gyermekeknek adjanak életet. Köszönjük őket. És köszönjük azokat is, Urunk, akik bennünket felneveltek, akik a mi kezünket fogták, bennünket igazgattak, irányítottak. És Urunk, hálaadásunkban megköszönjük neked azokat is, akik már nem élnek. Mégis életünket formálták, életünket mozgatták. Urunk, imádkozunk hozzád ezért a mai Isten tiszteletért. Mutasd meg a te könyörületességedet, és nyisd meg a mi emlékezetünket. Vezess bennünket egy egykori család életén keresztül hozzád, hogy lássunk belőled, és tanuljunk tőled. Urunk Istenünk, szent lelkeddel szállj le mi ránk, nyisd meg szívünket, értelmünket és akaratunkat. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, a már énekelt 167. dicséret második versszakát énekeljük mostán. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Ézsaiás proféta könyvében a 49. részben a 15. verset olvasom. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben a mai világban úgy tűnik, hogy semmi sem biztos, semmi sem kiszámítható. Az elmúlt napokban olvastunk mi már, hallottunk mi már mindent. Hallottuk azt, hogy ezen a vasárnapon ünnepeljük anyák napját, és hallottuk már azt is, hogy két ünnepet nem teszünk egy napra, ezért majd jövő héten vasárnap ünnepelnénk anyák napját. Engedjétek meg, testvérek, nem azért, hogy dacoljak, és nem azért, hogy én magam döntsek, mégis annak az évnek az elején, amelyet Isten kegyelméből együtt kezdhettünk el, úgy döntöttünk, hogy ezen a mai vasárnapon emlékezünk meg az anyákról, emlékezünk meg a nagymamákról, és köszönjük meg nekik mindazt, amit érettünk tettek. Jó szívvel tehetjük ezt az Isten házában is, és jó szívvel olvashatjuk az ilyen igéket az Isten házában. Nem azért, hogy az ember szívében valamifajta keserűség gyújjon, hanem Azért, mert a megemlékezés és a hálaadás a keresztény ember életének része. Világos tanításunk, és nem vonhatjuk kétségbe, nem is tesszük most sem, hogy egyedül isteni a dicsőség. Heidelbergi Káténk azt is nagyon határozottan és nagyon világosan elmondja, sokszor idézem itt a gyülekezet előtt, hány dolgot kell tudnod ahhoz, hogy abban a szabadításban, amelyről az első kérdés és felelet beszél, részesülj, a felelet pedig így szól hármat, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogyan szabadít meg Isten ebből az én bűnömből és szabados rabságomból, és harmadszor pedig, hogy milyen hálával tartozom Istennek ezért az életem bemutatott szabadításért. Tehát világos, hogy a mi életünkben Isten mégiscsak az első, de az emberi életben, a hétköznapok világában Isten munkálkodik általunk, és megtanulhatjuk azt a szót, hogy köszönöm. Ez a mai vasárnap a köszönet szava. Gyermekek indulnak egy-egy virággal azért, hogy megköszönjék mindazt, amit kaptak. Kedves mai reggeli történet, éppen itt már elmondtam, miközben készültünk az Isten tiszteletre, evangélikus lelkipásztor testvérünk, ahogyan érkezett a reggeli Isten tiszteletre, pomázi Isten tiszteletre, ugyancsak elmondta, hogy a kislánya, egy éves kislánya felköszöntötte az édesanyját úgy reggel, hogy előtte megkóstolta a virágot, amit átadott az édesanyának. Biztos, ami biztos, csak a legjobbat adom neki oda. Szájába vette, egy kicsit megrágta, aztán átadták az édesanyának. De teszik ezt az idősebbek is, teszik ezt a felnőttek is, és akinek az életében már csak az jutott, hogy virágot kapjon, mert virágot adni nem tud, az pedig emlékezik kegyelettel az ő édesanyjára. Kedves testvérek, ami alkalmunk, Isten tiszteletünk akkor válik valódi Isten tiszteletté, gyülekezeti közösségé, hogyha kifejezzük a mi hálánkat. Kifejezzük mindazt, amit Istentől kaptunk, és mindazt, amit Istennek adhatunk hálánkat. Történetünk nagyon szép és eligazít mindannyiunkat, az ismertebbek közül való a Szentírásból, amikor is egy férfi és egy nő házasságot kötnek, és gyermeket vállalnak, gyermeket fogadnak. Így olvastuk Mózes történetének a kezdetén, egy Lévi házából való férfi elment, feleségül vette Lévi egyik lányát. Az asszony pedig teherbe esett, és fiút szült. Íme a teremtési rend betartása. Az élet rendjének a betartása. Amikor Isten megformálja a férfit és megformálja a nőt, amikor úgy tűnik, hogy ketten alkotnak egy egészet, akkor azt a parancsot kapják, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be az egész földet. Mert Isten életet szeretne adni. A földi értelemben is szeretné az életet megadni. Olyan elgondolkodható és olyan szép, én néhány pillanatot láthattam kíváncsiságból az elmúlt hét esküvőjéből, amikor az anglikán egyházi vezetők, püspökök, érsekek, ki tudja még, talán ott volt az a Canterbury érsek is, pontosan ezt a feladatot adták férfinak és nőnek. Ezt a törvény betöltését, az élet növekedését, szaporodjatok és sokasodjatok. És íme, testvérek, valami fajta úgy tűnik, hogy lelkietlen kritikával, de mégiscsak a Biblia szavával már rögtön ellenállással találkozunk. Egyrészt nagyon nehéz megtalálni és meglátni azt, hogy egy férfi és egy nő házasságot kössön. Soha nem volt még olyan mélyen a párkapcsolatoknak, a házasságoknak a szintje, mint az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt években. Isten szerinti rend egy férfi és egy nő hatalmas lehetősége a közös életre. Szokták mondani, nem teszi lehetővé a környezet. Nem teszi lehetővé a hétköznapi élet. Először ez és ez legyen, majd utána a többiről gondoskodunk. Biztosan emlékeztek rá, némi humorral idézte Vég Tamás testvérünk azokat a jegyes beszélgetéseket, amikor bejön hozzá az ifjú pár, és azt mondja, 4-5 éve már együtt élünk, úgy döntöttünk, hogy eljött az ideje, hogy összeházasodjunk, és Tamás bácsi hozzátette szarkasztikusan, eljött az ideje. Éppen itt az ideje. Majd pedig halljuk az Isten parancsát, akaratát és szavát, szaporodjatok és sokasodjatok. Isten az élet kiteljesedését szeretné. Mi talán szaporodni szaporodunk, de sokasodni nem sokasodunk. Sokakban halljuk a keserű statisztikákat, ott van a vágy, hogy majd több gyermeket nevelnek, egyre többet és egyre többet. Általában a házasságok előtt mindig magas az a létszám és ez a szám, és utána pedig jó, hogyha egy gyermek megszületik. Nem tudom pontosan, és nem szeretnék fals adatokat mondani, de átlagosan egy fölött van egy picivel a gyermekek születési száma. Pedig olyan jó volt hallanom egy fiatal édesanyától, aki nem is olyan régen kopogtatott be a parókia ajtaján, hogy szeretnének gyermeket, többet szeretnének, és avval a reménységgel és avval a bizalommal mondták ezt, ahova az Úristen ad báránykát, oda ad egy kis legelőt is. Ahova az Úristen ad gyermeket, oda ad egy szelet kenyeret is. És jó volna komolyan vennünk ezt a parancsot, jó volna komolyan vennünk azt a parancsot, ami ott megtörténik az Ószövetség világában, hogy a legnagyobb számkivetettségben, a legnehezebb helyzetben egy lévi házából való férfi és nő összeházasodik, és gyermeket vállal. És tudjuk a történetből, tudjuk Mózes történetének az egészéből, hogy nem ő az egyik. Vagy nem ő az egyszülött, egyetlen, hanem ő csak az egyike azoknak, akik majd megszületnek. Mert Isten az embert közösségi életre teremtette, családra teremtette, és ebben a közösségben szeretné, hogy mi mindannyian éljünk. Íme a történet bevezetése. És olyan szép, tegyünk egy megjegyzés mondatot, hogy igazából nem is az a fontos, hogy mi a nevük ezeknek a szülőknek. Hadd mondjam, a legtöbb ember, a legtöbb férfi és a legtöbb nő így tölti be az ő atyai vagy anyai hivatását egy családban, hogy néhányan, néhány 20 ember, néhány tucat ember ismeri őket, a gyermekek névről szólítják őket, de a többség az ismeretlen hőse lesz ennek a világnak. Ismeretlen emberek, akiket nem jegyez fel a történelem, de feljegyez az élő Isten. Apák és anyák, akik betöltik az Istentől kapott törvényt és feladatot. No, de milyen egy család? Látjuk ezt a Szentírásból, látjuk itt Mózes könyvéből, jellegzetes azért szinte mindannyiunkra. A napokban kaptam a kezembe, ahogyan a dunakeszi gyülekezetben jártam, vizsgálatot folytattam, vizitációt folytattam, áttétes kapcsolatok miatt a fóti gyülekezetnek húsvéti újságját. Most éppen Sebestyén testvérünk van megbízva felügyelettel a dunakeszi gyülekezetben is, és hozott egy újságot. Olvassátok el, mondta a vizitáló bizottság tagjainak, és amikor beleolvastam, akkor láttam a bizonyságtételeket, olvastam egy édesanyának a történetét. Az édesanyja nagyon szépen és nagyon őszintén leírja a következőt. Fóton született, Fóton élte a gyermekkorát, valamikor talán járt a gyülekezet közösségébe. Ő nem is emlékszik arra, de a szülei azt mondták, hogy őt Vég Tamás keresztelte, és amikor felcseperedett, amikor férjhez ment, amikor megszületett az első gyermeke, akkor azt mondta, hogy neki mindene megvan. Amit csak akar. Minden. Egy szép család, rendezett körülmények, egy hűséges férj. Isten most már megadta neki a gyermeket is, és elhatározták, ki tudja miért, ismerősek ezek a képek, nem negatívként említem. Mivel engem valamikor Vég Tamás keresztelt, akkor most bemegyünk Budapestre Fótról, és majd megkereszteli őt is, ami egykori lelki pásztorunk. De Vég Tamás testvérünk annyit kért, hogy a Fóti gyülekezet jelenlegi lelkésze írjon egy igazolást arról, hogy ezt engedélyezi. Ez a rend, ami egyházunkban, gyülekezetünkben. Meg is történt az igazolás, azt írja a bizonyságtételében ez az asszony, hogy ekkor ismerkedett meg Sebestyén Győzővel. Aztán folyt az élet úgy, ahogyan lenni szokott, megkereszelték a gyermeket, és semmi nem történt. Rendben van minden, mondta. Elértem mindent ebben az életben. Majd, ki tudja miért, egészen váratlanul ott volt a szívében a vágy, hogy a gyermekét elhordja egy közösségbe, a Fóti baba-mama körbe, és valami változásnak indult. Szép, csendesen, aprólékosan, mindaz, amiről úgy gondolta, hogy csak néhány bűn az életében, amivel mindenki küszködik, az apja, az anyja, a szomszédja, a barátnője, egyre több került elő, és Jézus Krisztusban megtalálta és meglátta az ő megváltóját. Miért mondtam ezt a történetet? Azért, mert ebben az igében, Mózes születésének az igében ott van a bujkálás, ott van a bujtatás. Nem az apa és az anya bujkál, és nem az Isten elől, hanem megpróbálják bujtatni a gyermeket. Megpróbálják megóvni a gyermeket, megpróbálják elrejteni minden és mindenki elől, ott és akkor elsősorban a gonosz törvény elől, a halál elől. De nem ilyen minden szülő, nem ilyen minden édesanya, mint egy kotós megpróbálja betakarni a gyermekét, megpróbálja elhordozni az ő sírását, hangját, ordítását, megpróbálja elhordozni az ő bűnét, betakarni és elfedezni. Elrejteni. Hányszor jelenik ez meg úgy egy család életében, ember életében, hogy valamit, amit nem akar megmutatni. Elrejti. Itt és most, ebben a történetben, hadd mondjam így, ez egy pozitív rejtés. De majd látjuk néhány pillanat múlva, azért van ennél fontosabb. Van annál fontosabb, hogy óvom és védem, de betölti az édesanyja a feladatát, és Ézsaiás így kérdez, elfeledkezhetik-e az anya az ő csecsemőjéről? Nyilvánvalóan nem. Akkor is ez a válaszunk, hogyha valaki elfeledkezik. De az Isten teremtésében, az Isten rendjében ez így működik. Nem feledkezhetik meg róla. Nem felejtheti el. De eljön az az időszak, eljön az a pont, amikor ki kell állni vele. Amikor nem rejtezhetem tovább. Amikor nem takargathatom be tovább. Amikor el kell engednem. Szerintem minden édesanyja, minden család átélte már ezt a helyzetet. Meddig tudom hordozni az én gyermekem életét? Meddig tudom takargatni? Meddig tudom az én szeretetemmel őrizni. És mikor kell őt elengednem? Testvérek, tovább ott, ebben a történetben nem lehetett rejtegetni Mózest. Mert ha tovább rejtegeti, megöli. Ennek az édesanyának és minden édesanyának és minden családnak, engedjétek meg, amikor megszólalok, talán furcsa, de az édesapákat is ide gondolom. Át kell élni ezt a feszültséget, ezt a helyzetet. Az Isten irgalmára bízom-e a gyermeket, vagy nem? Elengedem-e az ő kezét, vagy nem? Mennyi tragédia származik abból, hogy kedvességből, szeretetből egy édesanya vagy egy édesapa nem tudja elengedni a gyermeke kezét. Nem tudja rábízni az Isten szeretetére, az Isten gondoskodására. Hány és hány olyan tragédia fogalmazódik meg felnőtt korban, amikor egy szülő nem tudja elengedni a gyermekét, nem tudja elfogadni az igét. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, és nem tudja elengedni a kezeket. Szeretne még mindig ott lenni, szeretne még mindig megvédeni, szeretne még mindig helytállni érte. Szeretné tartani a hátát, szeretné óvni, mert ez a kötelessége. Vajon rámered-e bízni, vagy rábíztad-e gyermekedet az élő Istenre? Kicsit és nagyot. Ott és akkor azt mondanánk a mai szóhasználattal, hogy az abszurdot várja az Isten, a lehetetlent, egy 3 hónapost. Kitenni a sás közé, kitenni a vízre, kitenni, vajon éle, kap-e ennivalót? Valaki meghallja-e az ő könyörgését, sírását? De rábíztad-e a gyermekedet az életre, az élet urára, Jézus Krisztusra? Mert egy édesanyja nyilvánvalóan ezt a feladatot is kapja a mi Urunktól. Ezt a feladatot, hogy az ő gyermekét az Isten kezébe helyezze. Tudjátok, miért fontos ez? Azért fontos, mert a gyermekeink nem csak azt látják, hogy mi mennyit dolgozunk, mennyit robotolunk. Nem csak azt látják, hogy rend van-e a családi életben. Nem csak azt látják egy férfi és egy nő életében, hogy szeretik egymást, hogy megölelik, és nem csak ütik, verik egymás szavakkal, vagy akár testileg. Nem csak ezt látják. Nem csak azt látják, hogy valaki a pohár fenekére néz-e, vagy nem. Néhány héttel ezelőtt egy rövid filmet láttam, videófilmet a Józsefvárosból. Velem korú fiatal ember, aki a drogoknak a rabja, és tudjátok, a 10 éves gyermeke szúrja be neki a heroint. Azért, mert az apának valami fajta betegsége van, talán nincsen keze, mert már azt is le kellett venni, mert egyszer rosszul szúrt és szétdurrant a vénája. És a fia nyomja be neki. Nem csak ezt látják a gyermekek, hanem azt is látják, hogy ti, szülők, édesapák és édesanyák, rámertétek-e bízni az ő életüket, nem a hétköznapi életre és nem az utcára, hanem az élő Istenre. Ezt is megtanulják, ezt is nézik. Ezért mondja Pál apostol, hogy van képmutatás nélküli hit. Timóteussal kapcsolatban jegyzi meg, hogy ilyen képmutatás nélküli hit volt a te anyádban és nagyanyádban. Vannak-e ilyen ősök, akik ezt megmerik tenni? Mert nem csak attól függ, testvérek, hogy lesz-e ennek a gyülekezetnek, vagy ennek a hazának keresztény ifjúsága, hogy majd kötelező hittanóra lesz az általános iskolában, középiskolában, ha egyáltalán lesz valamilyen formában, hanem attól függ, hogy vannak-e olyan szülők, vannak-e olyan édesanyák, édesapák, vannak-e olyan nagyszülők, nagyapák és nagyanyák, akiknek az életét Isten határozza meg. A Szentírásban számtalan olyan történetet olvasunk, ahol ez példaadó. Engedjétek meg, hogy egyet említsek, ahol szinte szó szerinti evangelizációról egyetlen egy mondatot sem olvasunk, Rút könyvében egy nagyon szép hitvallás található, amely arról szól többek között, hogy Rút annyira beleszeretett abba az Istenbe, akit megismert férje családjában, hogy nem akart tőle elszakadni. Nem olvassuk, hogy hogyan élt ez a család. Legalábbis a teljes családot nem olvassuk, hogy hogyan élt. De azt, hogy hitelesek voltak, azt abból látjuk, hogy Rút nem hagyja el az ő anyósát. Igen, testvérek, a felelősség ezért az édesanyáké, és hadd mondjam így, ezért az édesapáké. És eljön majd az a pillanat mindannyiunk életében, amikor könnyezve készítjük azokat a kis hajókat, azokat a kis mózes kosarakat, amelyekbe bele kell tennünk a mi gyermekünk, és az Isten gondviselésére kell bíznunk. Amikor úgy érzed, hogy mindenki elhagyott, amikor úgy érzed, hogy összejöttek a körülmények, amikor úgy érzed majd, hogy elhagyott az Isten, amikor jönnek a támadások a szívedben, amikor azt mondod, nincs meghallgatott imádság, amikor kevés az édesanyai oroszlán szív és szeretet, amikor azon gondolkodsz, hogy van-e egyáltalán könyörület, amikor azt mondod, a végzet elkerülhetetlen, amikor azt éred majd meg, hogy a gyermeket élete megpecsételődött, amikor a hívő ember élete ilyen mélyponthoz érkezik, akkor mindig megtapasztaljuk, hogy az erőtlenség idején Isten ereje diadalmaskodik felettünk, mert a megoldást nem úgy adja, ahogyan azt mi az elkeseredettségünkben várnánk, hanem úgy, ahogyan az számára a legelőnyösebb. Miért? Gondoljátok végig, amikor a fáraó lánya belepillant a Mózes kosárba, az édesanyjának szerintem megáll a szíve dobbanása. Hát ez a halál. Hát az ellenségem találta meg. Nem egy szolgáló lány, akinek a szíve talán megesik rajta, hanem annak, a lánya, aki kiadta a rendeletet. És nincs kétség afelől, hogy honnan született. Nincs kétség afelől, hogy ki az apja, vagy ki az anyja. De ott az a másik anya, amikor megnyitja a kosár fedelét, akkor olvassuk az igéből Ézsaiásnak a szavát egy pogány asszony életén keresztül, hogy könyörületessé vált. Hogy van könyörület. Van valaki, aki az egész életet a kezében tartja. Van valaki, aki vezet, aki megfogja a kezemet. Van valaki, aki sohasem feledkezik meg gyermekéről, sohasem feledkezik meg rólad. Függetlenül attól, hogy ez a teremtett világ hisze benne vagy nem, mert Isten az ő szeretetéből és az ő könyörületéből él. És ő az, aki napokat ad az ember életéhez. Ő az, aki vigasztal, ő az, aki megtartja az egészséget, ő az, aki egyengeti a mi utunkat, egyengeti a mi hivatásunkat, egyengeti a mi gyermekeink életét. Ő az, aki azt üzeni állandóan, ha bárki elfelejtene is ezen a világon, én sohasem felejtelek el. Ő az, aki azt mondja, így folytatódik az Ézsaiás ige, hogy a markaimban metszettelek téged. Ő az, aki mint atya és anya emlékezik és megkönyörül rajtad. Testvérek, sok-sok válságot élünk meg ebben a világban, sok-sok kérdésünk, sok-sok aggódásunk van, sok-sok könnyünk van, de legyen hitünk is. Legyen hited Jézus Krisztusban, aki kiegészíti a te hiányosságaidat, az enyémet is, a szülőit is, meg a nagyszülőit is. Kiegészíti,
mert az egész életünket a kezében tartja. Adja meg az Isten ebben a mai világban, hogy legyenek hívő édesanyák. Legyenek olyan édesanyák, akik, hogyha az Istentől azt a lehetőséget megkapták, hogy gyermekeket szüljenek, akkor megszüljék. És legyenek olyan édesanyák, akik példát adnak az ő gyermeküknek, arra, hogyan bízzák oda a mindennapi életet megváltójukra. És legyenek olyan édesanyák, akik megtapasztalták az Isten könyörületét, és ebből a könyörületből élnek, és gazdálkodnak. És legyenek olyan édesapák, akik mindezt ugyanígy látják, hiszik és vallják. Így áldjon meg bennőtöket a Szent Háromság Isten. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 329. dicséret 4. versszakát énekeljük. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, a mai vasárnapon megköszönjük neked a felelős életet, a hitvalló életet. Megköszönjük azokat a felelősen és hitvallóan élő édesanyákat és édesapákat, akik gyermeküket, gyermekeiket a te kezedből fogadták és a te kezedbe ajánlják vissza. Bocsásd meg nekünk, hogyha erről elfeledkezünk. Bocsásd meg, hogyha mi nem vagyunk jó példák. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mi a saját akaratunkat, életünket szeretnénk megvalósítani, és ennek a támogatását várjuk minden tekintetben tőled. Kérünk, Urunk, hogy ne kelljen nehéz próbákon, küzdelmes eseményeken keresztül megtanulnunk és meglátnunk azt, hogy te vagy ennek az életnek az ura, irányítója. Add, hogy hűségesen és őszintén elfogadhassuk a te döntéseidet. Mert a legnagyobbat kimondtad, ha elfeledkezik is rólunk bárki, te sohasem feledkezel meg. A te emlékeidben, Jézus Krisztus keresztjében ott vagyunk, mint mindannyian. Imádkozunk hozzád a mi gyülekezetünkért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és emlékezőkért. Imádkozunk hozzád gyermekekért és felnőttekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, nehézségben lévőkért, nyomorúságot szenvedőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért az édesanyákért, akik gyermekeiket még szívük alatt hordják. Add meg nekik, Urunk, hogy egészségben és szép rendben szülhessék meg gyermeküket. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határon túli testvéreinkért. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Alkalmainkat hirdetem, testvérek. Hétfőn 9 óra 30 perctől baba-mama kör lesz Bomázon. Kedden 18 órakor presbiteri bibliaórát tartunk Csobánkán. 6 órakor kék kereszt alkalom lesz Bomázon. Szerdán ugyancsak vizitálni megyek, így a hitanórák elmaradnak. 18 órakor Bomázon bibliaóra lesz. Pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Reán következő vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Bomázon lesz Isten tiszteletünk. Hirdetem testvéreimnek, hogy jövő héten vasárnap délelőtt 10 órától női csendes nap lesz a Póti gyülekezetben, témája időnk Isten kezében. Azt kérem testvéreimtől, akik szívesen részt vennének ezen a női csendes napon, időben jelentkezzenek, mert a Póti testvérek szerény ebéddel is vendégül látnák a mi asszony testvéreinket, ne hozzuk őket kellemetlen helyzetbe, amiatt, hogy nem szóltunk, hogy mi mennénk, és megjelentünk. Így kérem, aki menne erre az alkalomra, legkésőbb csütörtökig valamilyen formában jelentse nálam. Ugyancsak jövő héten vasárnap délután 3 órakor kisköri presbiteri konferencia lesz, nem csak presbitereknek, Szigetmonostoron a témája a presbiterválasztás. Nagy szeretettel hívom és várom gyülekezetünk minden tagját erre az alkalomra, különösképpen pedig a presbiter testvéreket. Fontosnak tartanám mindezt, hogy részt vegyünk ezen az alkalmon. Nyári gyermektáborunk július 4-től 10-ig Simontornyán lesz. Jelentkezési lapok itt gyülekezeti házunkban is átvehetőek, vagy gyülekezetünk honlapjáról letölthetőek. Július 19-től 23-ig Csillagpont országos református ifjúsági találkozó lesz Tatán. 2011 húsvétján gyülekezetünk presbitériuma rajzpályázatot hirdetett hitanos gyermekeink részére, témája Jézus és én. Az A4-es vagy A3-as méretben jeligével beadható pályázatok 2011 június 2-ig kell, hogy beérkezzenek a lelkészi hivatalba. Eredményhirdetés 2011 pünkösdjén lesz. Díjak alsós és felsős korosztályban külön-külön lesznek megállapítva, az első helyezettek 10 000 forint, a második helyezettek 5 000 forint, a harmadik helyezettek pedig 3 000 forint a jutalomban részesülnek. Kérlek testvéreim, hogy ne felejtsétek el egyházunk támogatását, adunk 1%-ának felajánlásával. Végül, de nem utolsó sorban szeretném hirdetni, és szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét és munkáját. Köszönöm az asszony testvéreknek, hogy imaházunkat a tegnapi napon kitakarították. Isten dicsősége legyen az ő életükön is. Testvérek, a hirdetések végén záró énekül egy húsvéti éneket énekeljünk, a 350. dicséretünk első verszakát.
fennállva vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon nektek békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!